Szeretett testvéreim, üzenet átvételem alapigét Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írt levele 8. részéből olvasom, a 8. résznek a 29. és 30. verséből. Akiket Isten eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fiaképéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ezen a mai vasárnapon a végére érünk annak a sorozatnak, amelyet tavaly tavasszal kezdtünk, ez a 44. alkalma annak a sorozatnak, amelyben egyrészt igyekeztünk sorra venni azokat az alap igazságokat, hitvallási és szentírási tételeket, amelyek kifejezetten a református, vagy ahogy nem is egyszer mondtuk, a magyar református kereszténységnek az alapvető igazságaihoz tartoztak. Másrészt pedig igyekeztünk ennek a sorozatnak a keretében olyan dolgokat is elővenni, amelyek a gyülekezeti, a sukorói gyülekezeti élethez hozzátartoznak, a saját dolgainkról, a saját adatainkról is konkrétan is szóltak, amelyek a mi gyülekezetünk hétköznapi és ünnepi életéhez, kiemelt eseményeihez, alkalmaihoz is kötődtek. És most a mai napon véget ér ez a sorozat, nem azért, mintha nem lehetne még új helyre szedni olyan dolgokat, amelyek kifejezetten a hitvallásokban megfogalmazva a Szentírás alapján nekünk és másoknak is szólnak, hanem azért, mert visszatérünk ahhoz a rendhez, ami korábban is volt, hogy általában a napi ige alapján, vagy a Biblia ige helyét sorba véve igyekszünk megismerni még inkább Isten igazságát, a Szentírás tanítását. Talán fel lehetne tenni a kérdés, hogy volt-e értelme ennek a sorozatnak, amelynek most a végére érünk, és egyik része a válasznak az lehet, hogy vannak ilyen jelei, hogy nem sok értelme volt, hiszen kaptam olyan visszajelzéseket, amelyek azt tanúsítják, hogy a tájékozatlanság sokakban továbbra is igen nagy, ahogyan kezdtük a mai zűrzavar a kereszténység közül, az sokakban kevéssé csökkent, másrészt pedig hitbeli kérdésekben is érkeztek olyan visszajelzések, hogy nem sokat segített az, hogy rámutattunk arra, mit tanít a Szentírás, mit tanít a hitvallásaink, hanem többen vagy sokan megmaradtak a saját álláspontjukban, és azt hajtogatják, azt erősítik, de nem a mi dolgunk természetesen mindennek a megítélése, hanem a mi feladatunk az, hogy továbbra is azon munkálkodjunk, hogy a mi gyülekezetünk is betagolódjon és egyre inkább része legyen annak a keresztény egységnek, amelyik szem előtt nem a saját igazságait tartja, hanem amely Isten akaratát, Isten tanítását helyezi a középpontba, és nem azt várja el, hogy Isten igazodjon ő hozzá, hanem azon igyekszik, hogy ő maga, közösség és egyén és személy igazodjon Istennek az igazságához. De olyan visszajelzéseket is kaptam, amelyek biztatók voltak és alá támasztották ennek a megtartott sorozatnak a szükségességét és hasznát, és leginkább pedig azt mondhatjuk el, hogy mégiscsak hisszük, hogy volt és van értelme ennek a sorozatnak, hiszen tudjuk, hogy a lélek gyümölcsei nem azonnal érnek meg, hanem úgy, ahogyan a fákon a gyümölcsök is, bizonyos időre van szükség ahhoz, hogy a lélek gyümölcsei megérlelődjenek mindannyiunknak a szívében és a lelkében. Nos, a mai vasárnapon egy olyan dologról szeretnék beszélni, amelyik tovább lépve időben legalábbis ahhoz, amihez eddig tartottuk magunkat, a reformáció kora utáni rendszerezésről beszél, hiszen eddig általában és leginkább a reformáció felismerései és a reformáció felismeréseit a hitvallási iratokban megfogalmazottak szerint haladtunk, vagy ahhoz tartottuk magunkat, de tudjuk, hogy természetesen a kijelentés megismerése, Isten igéjének a titkainak a megismerése az nem állt meg a 16. században, az 1500-as években, a reformátorok évtizedeiben vagy évszázadában, hanem az azt követő nemzedékeknek is voltak, vannak és reméljük még lesznek ezután is olyan felismeréseik, amelyek az igazságot még inkább elmélyítik, és az igazságot úgy fogalmazzák meg, hogy azt az akkor élő emberek, az akkori nemzedék a leginkább megérthesse. A reformációban már Bullinger Henrik, aki a helyi titvallás is fogalmazta, felismerte ennek a hallott alapígének az alapján, amelyet Pál apostol a római gyülekezethez írt, felismerte, hogy az az üdvtörténeti szemléletmód, amelyet a reformátorok a magukévá tették, és amely alapján közelítettek az emberhez, a Szentíráshoz, az helyes, és ezt a szemléletmódot az üdvösség rendjének, az Ordo Salutisnak nevezték el, amelyik azt jelenti, hogy boldogan ismerték fel Isten üdv akaratának a folyamatosságát, hogy az a világ teremtése előtt indult már, és tart majd a világ végezete utánig is, hogy Isten üdv akarata folyamatos, és annak a megvalósítása is minden emberi nemzedék életében és minden emberi személy életében is folyamatos, és boldogan ismerték fel ennek a folyamatnak a belső rendjét, amelyet Pál apostol a hallott textusban olyan szépen leír. Ezt aztán később a 17.-18. században formálták rendszerré, az üdvösség rendszerévé a reformátori tanoknak a követői, és úgy fogalmazták meg ezt az üdvösségrendet, Isten üdvösségrendjét, mint amelyik kezdődik, ahogyan hallottuk az előbb, az elrendeléssel, aztán az elhivatás, a megvilágosítás, a megigazítás, a megtérés és a megszentelődés a részei, a lépcsőfokai, és legvégül pedig a Krisztussal való egységre juttatja el azt az embert, akit Isten kiválasztott. Hozzá kell azonban rögtön tenni, hogy ez, bár így sorban egymás után szoktuk mondani, meg így is írják, de mégsem azt jelenti, hogy ezek a dolgok, ezek a lépcsőfokok egymásból következnének. Nem lehet tehát azt mondani, hogy valamiféle fejlődés modellt akarna ez a rendszerezés jelenteni, hogy az ember elindul legalulra, aztán elérkezik legfelülre, bár vannak, akik így szemlélik, és természetes az emberi logikából következő kísértésünk, hogy így szemléljük. Nagyon fontos azt látunk, ahogyan megfogalmazták, a hitben előttünk jártak, hogy nem egymásból következnek ezek, mint egy fejlődési fokok, hanem mindegyik Jézus Krisztusból fakad, mindegyik őrá nézve történik meg, történhet meg velünk, mindegyiknek ő az oka, az eleve elrendelésnek is, és a végén a megszentelődésnek is, sőt a Krisztussal való egységnek is. És amit, mert igyekszem rövid lenni, amit erről az üdvösségrendről mindenképpen el kell mondanunk, az az, hogy ennek az alapja, az üdvrendnek az alapja, az nem más, mint az a szövetség, amelyet Isten kötött az emberrel. A Szentírás ezt tanítja, hogy az Úristen az emberrel, mint szeretett gyermekével szövetséget kötött, mégpedig annak érdekében, hogy az igazság érvényesüljön ebben a világban, az igazság beteljesedjen. Mindannyian tudjuk vagy sejtjük, hogy az igazság a Szentírásnak az egyik alapszava, alapfogalma, amely nagyon sokszor előfordul a különböző bibliai könyvekben, de rögtön hozzá kell tennünk azt is, amit talán már kevesebben gondolnak, hogy a Szentírás nem elméleti igazságról beszél, és nem mai szóval, vagy hát régi szóval, de ma is használjuk, nem filozófiai igazságot hirdet, azt meghagyja a filozófusoknak, hanem a Szentírás mindig konkrét dologról beszél, az ember életében, a mindennapjaiban jelenlévő dologról beszél, amikor az igazságról szól, mégpedig úgy, hogy az igazság abban az életviszonyban juthat érvényre, amelyben az ember Istenével kapcsolatba jut, Isten erőterében élve az életét, juthat az igazság érvényre. Mégpedig úgy, hogy az igazság az egyenlő tulajdonképpen ennek az előbb említett szerződésnek a megtartásával, annak a szerződésnek a megtartásával, amelyet Isten kötött az emberrel, hiszen éppen azért adta Isten a szövetséget, hogy az ember életében ott lehessen az az igazság, amely boldogít, amely jó útra vezet, és amely célba viszi az embernek az életét. Igen, csak hát a Szentírás nem hallgatja el egyáltalán, sőt, teljesen őszintén elénk adja azt, hogy ezt a szövetséget a történelem során éppen a szövetségnek a népe sokszor megszegte. Nagyon sokszor engedetlen volt a szövetségesével szemben, vagyis Istennel szemben, nagyon sokszor hűtlenkedett Istennel szemben, és mindezzel eljátszotta a szövetség népe a jogát, sőt, így is mondhatnánk, a létezés jogát, a létjogát, eljátszotta mindazt, ami a szerződésben, mint jutalom, mint elérhető jó, mint javadalom le volt fektetve, hogy tudnék, igazságra juthat. Azonban a Szentírás örömüzenete éppen itt fordít az egész rendszeren, az egész emberi gondolkodáson, az emberi tapasztalatokon is, az egész emberi életen, mert a Biblia örömüzenete éppen azt hirdeti, hogy az Úristen győzött a szövetséges nép hűtlensége felett, és bár természetesen van szó ítéletről a Szentírásban, bekövetkezett ítéletről is Izrael népe életében, de mégis azt hirdeti a Szentírás, hogy nem az vár az emberre, a szövetséget meg nem tartó, áthágó, engedetlen, hűtlen emberre, amit ő maga is várhatna, az ítélet, sőt a végső ítélet, hanem éppen az a Biblia örömüzenete, hogy Isten győzedelmeskedett, diadalmaskodott az engedetlenség és a hűtlenség felett, és megvalósítja az ígéreteit, amelyeket adott már Ádámnak, Évának, aztán Ábrahámnak, aztán szövetséges nép többi tagjának, nemzedékének, Krisztusban megvalósította az embernek adott ígéreteit, még az ember, sőt az emberiség bűne ellenére is. És ilyen értelemben hirdette a Szentírás, hogy megújul az a szövetség, amelyet Isten az emberrel kötött, és ilyen értelemben szoktuk mi is önmagunkra mondani, hogy mi az új szövetség népe vagyunk, amely elsősorban nem egy történelmi korszakot jelent, vagy nem időbeosztás szerinti, hogy az után, a régi után következik az újabb, hanem minőséget jelent mindenek előtt. Az Ószövetség arról szól, hogy az ember nem tudta megtartani Istennel kötött szövetségét, az új szövetség pedig arról szól, hogy de Isten meg tudta ezt tartani, Jézus Krisztusban ennek adta bizonyítékát, bizonyságát, ezért új tehát ez a szövetség, mert nem teheti érvénytelenni az ember hűtlensége, az ember engedetlensége, hanem Isten a szövetség szerzője és megtartója, diadalra, győzelemre juttatja ezt a szövetséget Jézus Krisztusban. És ennek az új szövetségnek az emberre vonatkozó része is megújul, mégpedig elsősorban az indoklásában, amikor azt hirdeti az új szövetség népének, hogy ne azért engedelmeskedj Istennek, ahogyan az Ószövetségben ez le van fektetve, mert ha engedelmeskedsz, akkor milyen jókat kapsz majd, hanem azért, mert téged is úgy szeretett Isten, hogy győzött ez a szövetség. Ezért, mert téged úgy szeretett Isten, ezért te is szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem azért, minthogyha ez érdem volna, nem azért, minthogyha ez a humánum követelése volna, nem azért, mert az ember benső jó voltából fakadna, hanem azért, mert Isten szeret téged, ezért te is szeresd a másik embert. Mindez pedig azt feltételezi és azt hirdeti, hogy Isten cselekszik a szövetségben, az új szövetségben is, Isten cselekszik az üdvösség rendjében is, mindazt, amit az előbb felsoroltunk, amit Pál apostol is hirdet, abban Isten cselekszik velünk és értünk, és nem elsősorban az ember cselekedeteiről van itt szó, sőt, Isten cselekszik a mi megigazításunkban és a mi megszenteltetésünkben is. Mert ennek az üdvösségrendnek, amit az előbb végig soroltam, több pontjáról volt már szó az elmúlt hónapok során, most tehát, és most is csak utalásszerűen szinte kettő pontról beszélhetünk, ez pedig a megigazulás és a megszentelődés. Nagyon fontos még a megtérés is, amely a személyes döntést igényli, de arról is sokszor hallottunk már, a megigazulás és a megszentelődés az, amit ebből a sorozatból most kiemelünk. És a megigazulással kapcsolatban is mindannyian nagyon jól tudjuk, akik a Heidelbergi kátét olvastuk, vagy tanultuk már annak idején, hogy a megigazulás az azt hirdeti, és jobb is így mondani, hogy megigazítás, hogy Isten ingyen, mert az megfizethetetlen, az ő irántunk való kegyelméből, és semmi más kényszerítő hatásra, hanem pusztán az ő kegyelméből, és egyetlen eszköz által, mégpedig Jézus Krisztusnak a kereszten elvégzett váltság halála által igazítja meg az embert. Úgy igazítja meg az embert, hogy ezzel rendbe hozza a vele való kapcsolatunkat, amelyet a bűn megtört, sőt, megzavart, sőt, lehetetlenné tett. Ezt a kapcsolatunkat rendbe hozza, nem úgy, ezt is nagyon jól tudjuk, és naponta tapasztaljuk is, hogy bennünket tökéletesekké formálna, hogy most már mentesek volnánk minden bűntől, és soha nem követnénk el, soha nem gondolnánk rosszat. Nem így, hanem úgy, hogy Jézus Krisztusnak az igazságát, az ő tökéletességét nekünk tudja be, mintha mi volnánk olyan tökéletesek, mintha mi volnánk olyan bűntelenek, mint amilyen Jézus Krisztus, hiszen az ő értünk elvégzett váltságra ezt jelenti, hogy az ő érdeme immáron a mi érdemünké lett. Ezért tehát nem is megigazulás, mert az magyarul fogalmaz olyan, mintha mi magunk juthatnánk el a megigazulás fokára, szintjére, hanem Krisztus által Isten igazít meg bennünket, ő az aktív cselekvő, aki bennünket a bűn terhétől, kárhoztató erejétől, a halál fullánkjától megszabadít azáltal, hogy bennünket megigazít. Ahogy az előbb mondtuk már, a megigazítás legszemléletesebben úgy fogalmazható, hogy az Úristennel való kapcsolatunk helyre áll, rendbe jön, élővé válik, igazivá, éltetővé válik, és ezért kell kiemelnünk az üdvösség rendjének ezt a másik fogalmát és valóságát, a megszentelődést, mert amikor az ember átéli boldogan azt, hogy őt Isten megigazította, és hittel elfogadja, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt, és most már ő sem a bűnösök, hanem a megigazítottak közé számláltatik, akkor a kérdés az, de hogyan folytatódik itt a Földön az életünk? És erre a válasz a megszentelődés, amelyik arról szól, hogy a hitben elfogadott új élet az úgy folytatódik, hogy Istenre bízzuk, hogy ő megszenteljen bennünket. És ez a hit, amely szintén kulcsfogalom és kulcsvalóság a keresztény embernek az életében, erről a hitről tanítja a Szentírás azt, hogy ez harc. A hit az egyenlő a harccal, a küzdelemmel, a viadallal, de nem úgy, ahogyan sokan szívesen gondolják, hogy persze harcolni kell a világban lévő különböző erőkkel, harcolni kell a gonosszal szemben, nem, hanem a harc az elsősorban a saját magunkkal való harcot és küzdelmet jelenti, hiszen önmagunkban kell legyőznünk azt, ami a régire, ami a bűnösre, ami a kárhozatosra vágyik, önmagunkkal kell megvívnunk sokszor naponta azt a küzdelmet, hogy mi nem az elmúlót, nem az ítélet alá rekesztettet, hanem az örökkévalót és az ítélet alól megszabadultat akarjuk élni és megvalósítani a saját életünkbe is. Ezt nagyon szépen úgy írja a Szentírás, hogy az új emberünk, amelyet a megigazításban kaptunk Istentől, ez harcol az ó emberünkkel, amellyel együtt élünk itt a föld életünk során mindvégig. Az új ember harca az ó emberünkkel, az a küzdelem, ami a mindennapjainkat meghatározza, és ebben a harcban és ebben a küzdelemben nem hagy bennünket magunkra Istenünk, hanem velünk van, és ehhez a segítségét úgy adja, hogy a megszentelendő, az egyre inkább megszentelt életre vezet bennünket, és mi magunk is, olykor talán csodálkozva, de örömmel fedezhetjük fel, hogy egyre inkább ragaszkodunk ő hozzá, és egyre inkább iszonyodunk és el akarunk távolodni attól, ami Istennel szemben áll. Szeretett testvéreim, mindebben tehát, amelyet az üdvösség rendje is jelent, hogy bennünket Isten vezet, aki minket kiválasztott a kározatból az üdvösségre, az elmúlóból az örökké valóságra, ebben a harcban, ebben a segítségében adja nekünk a Szentírást, mert ebben az óemberünkkel naponta vívott harcban van segítségünkre a Biblia, amely hirdeti Isten szeretetét, jóságát, szentségét, igazságos voltát, és hirdeti azt a lehetőséget, ahogyan az ember őneki adhatja át az életét, és ahogyan ő megtartja az embert. És mindez pedig, hogy tudnék a Szentírás, ami ott van mindannyiunknak a kezében, vagy telefonjában a modernebb embereknek már, hogy ez a Szentírás az, amely hirdeti ezután is napról napra nekünk Isten igazságait, az ő akaratát, tanácsait, parancsait, amely szerint élve van reménységünk arra, hogy ez a megigazítás, amely megtörténik velünk, ez nem hiába való, ez nem ideig óráig való, nem elmúló, hanem ez valóban az egész életen és halálon átvezet bennünket, amíg közösségre juthatunk majd ővele és egymással a mennyországban. Ezért olvassuk, ezért tanuljuk, ezért adjuk tovább másoknak is a Szentírás szövegét, betűjét, felismert igazságait, hogy nekünk is és másoknak is segítségünkre lehessen. Kívánom, hogy mindannyiunkat úgy áldjon meg Isten, aki megigazít, aki megszentel bennünket, hogy a mi életünk másokat is ő hozzávonjon, ő hozzávezessen. Amen.